Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó reggelt, hogy indult a tőzsde?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát egyelőre nincs egyértelmű irány ma a budapesti értéktőzsdén. Néhány perccel a nyitás után még csak 0,1%-os elmozdulást látunk, méghozzá gyengülést. És a vezető papírok esetében is egyelőre kicsi a zárfolyam elmozdulás. A MOL 0,1%-os erősödése próbálja egy picit tartani az erőt a magyar piacban. 2610 forinton állnak az olajcég papírjai. Az OTP egyelőre 10.090 forinton stagnál, a Richter árfolyama 8.100 forinton áll, ami 0,4%-os gyengülésnek felel meg tegnaphoz képest, a Magyar Telekom pedig 0,3%-kal 336 forintra esett vissza.
Forint indul valamerre?
A forint is inkább a gyengülés felé indult reggel, már 403 feletti járunk az euróval szemben, egész pontosan 403 forint 10 fillért kell most adni egy euróért, ez 0,4%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, vagyis ahhoz képest, hogy a tavalyi évet még 400 alatt zárta a magyar deviza, tegnap is és egyelőre ma reggel is inkább a gyengülés felé indult. A dollárral szemben most 380 forint 35 fillér környékén járunk, az angol font pedig 455 forint 30 fillérbe kerül, és egyébként a forint gyengülésében szerepet játszhat a dollár erősödése is, 0,6%-kal 1,06-ig kapaszkodott az euróval szemben az amerikai deviza.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint fenntartható és 21. századi gazdaságot kell létrehozni Magyarországon, amelynek alapja egy új iparpolitika. Domanics András összefoglalója.
A 2010-ben megkezdett gazdasági fordulat után Európa egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága lett a magyar, amely még a járványnak is ellenállt, mondta a kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter.
A háború és a szankciók azonban teljes egészében felforgatták a gazdaságot, és veszélyeztetik mindazt, amit eddig elértünk. A szankciók ugyanis az egekbe lökték az energiaárakat, a beszerzési árakat és az inflációt is, amely soha nem látott kihívás elé állított minden gazdasági szereplőt. Ma már látható, hogy a szankciók falnak vezették, befékezték az európai gazdaságot.
Nagy Márton szerint a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően sikerült megvédeni a növekedést.
2022-ben a magyar gazdaság 5% közelében növekedhet. 2023-ban is az a célunk, hogy a családok és a teljes foglalkoztatás megvédésével egyidejűleg elkerüljük a recessziót, és a nehéz helyzet ellenére is tovább folytassuk a növekedést. Az alapokat már leraktuk, több mint 2000 milliárdos védvonalat hoztunk létre a vállalkozások megvédése érdekében, olcsó államilag támogatott hitelekkel, célzott támogatásokkal, a kamatstop kiterjesztésével.
A miniszter hozzátette, nem állnak meg, fenntartható és 21. századi gazdaságot kell létrehozni, amelynek alapja egy új iparpolitika.
Hatékonyá és fenntarthatóvá kell alakítani a vállalkozások működését, csökkentve az energiafüggőségüket, különösen a hazai tőke megerősítésével. Tovább kell növelnünk a versenyképességet, és csökkenteni a vállalkozások adminisztrációs terhét. És végezetül biztosítanunk kell a magyar gazdaság működéséhez szükséges energiaellátást, és újra kell gondolnunk a stratégiai ágazatok rendszerét.
2023 nem lesz könnyű, de a kormány mindent megtesz a magyar gazdaság és a vállalkozások védelméért, fogalmazott Nagy Márton.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több ponton változott a versenytörvény január 1-jével. A gazdasági versenyhivatal új eszközzel segítheti a vállalkozások önkéntes jogkövetését, és módosul az összefonódás ellenőrzés rendszere is, mondta a GVH kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Horváth Bálintot.
A gazdasági versenyhivatal 2023-ban is arra törekszik, hogy védje a magyar fogyasztókat, védje a magyar családokat, és segítse a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat. Valóban a versenytörvény néhány ponton változott. január 1-ével. Az egyik ilyen változás, amely új lehetőséget ad a versenyhatóság elnökének ahhoz, hogy feltételezett jogsértés esetén egyes esetekben megelőző jelleggel úgynevezett felszólító levélben ismertesse a GVH aggályait az érintett vállalkozásokkal. A felszólító levél, ez egy úgynevezett soft law eszközként a fokozatosság elv alapján segítheti a cégeket a kifogásolható piaci magatartás felülvizsgálatában és módosításában, rugalmas lehetőséget biztosítva a gyanítható verseny problémák önkéntes orvoslására, ezáltal elkerülve a versenyfelügyeleti eljárással járó időt és terheket mind a versenyhivatal, mind pedig a vállalkozások részéről. Tehát ez a felszólító levél, ez gyakorlatilag egy figyelmeztetés, amikor a versenyhivatal egyes vállalkozásoknál olyan piaci magatartást tapasztal, ami feltételezi a jogsértést, akkor a GVH elnöke egy levélben tájékoztatja erről a vélelemről a vállalkozást, amely önkéntesen javíthatja a gyakorlatait.
Változtak az összefonódás ellenőrzésre vonatkozó egyes részletszabályok is, illetve egy másik változás is van még. Miről van szó pontosan?
A versenytörvény előírja, hogy a vállalkozásoknak az összefonódásokat, az úgynevezett fúziókat, azokat be kell jelenteni a versenyhivatal számára, és a versenytörvény azt is pontosan meghatározza a 24. paragrafusában, hogy milyen küszöbszámok, milyen összeghatárok tekintetében kell ezt megtenniük a vállalkozásoknak. Ezek változtak, ezek az előírások január 1-ével. A módosulásokkal, amelyekkel kapcsolatban 2022 nyarán egyébként egy nyilvános konzultációra is sor került, az eljárások hatékonyságának növelését, valamint az adminisztratív terhek csökkentését célozzák. Ugye így sor került a már említett bejelentési árbevétel küszöbszámok felülvizsgálatára és megemelésére. Ezek egyébként már 17 éve nem változtak a versenytörvényben, tehát különösen aktuális volt ezeknek a felülvizsgálat, illetve a módosítása. A módosult küszöbszámok alapján várhatóan 10-15%-kal kevesebb tranzakciót kell majd a gazdasági versenyhivatalhoz a jövőben bejelenteni, mely nagyban hozzájárul a hazai vállalkozások adminisztratív terheinek a csökkentéséhez. A versenytörvény 24. paragrafusában megtalálhatók pontosan ezek a küszöbszámok, minden vállalkozás tud tájékozódni erről. Emellett a versenyhatóság új jogköröket kapott, a november 1-én hatályba lépett és 2023. május 2-től alkalmazandó digitális piacokról szóló uniós jogszabály, az úgynevezett DMA érvényesítése kapcsán. A versenytörvény alapján a gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indíthat annak megállapítása érdekében, hogy álláspontja szerint a jelentős piaci hatású digitális platformszolgáltatók, vagyis az úgynevezett kapuőrök megfelelnek-e az uniós jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek. A vizsgálata eredményeiről a gazdasági versenyhivatal ilyenkor jelentést tesz a kötelezettségek érvényesítéséért felelős Európai Bizottságnak.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy mekkora lehet az infláció ebben az évben. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzemanyag ársapka megszűnése miatt 25% felett is lehet a decemberi infláció, az éves átlagos pénzromlás pedig 2022-ben 14,5% és 15,2% között, míg 2023-ban éves szinten átlagosan 16-18% körül alakulhat, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Az üzemanyagok árstopjának eltörlése miatt szinte biztosan jön egy nagyobb ugrás decemberben a novemberi 22,5%-hoz képest, és hát kérdés, hogy ez a hatás, ez egyrészt egyszerre jelenik-e meg decemberben, vagy pedig két részletben, decemberben és januárban, illetve a másik fontos kérdés az az lesz, hogy az évelei átározások mennyire lesznek erősek, ez határozhatja meg a januári inflációt. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a decemberi jelentősebb ugrás után akár 25% környékén, vagy 25% felett is lehet az infláció, és aztán januárban most az kérdés, hogy ott stagnálni fog, vagy még emelkedik egy kicsit, de nagyjából ez a következő hónapokban is kitarthat, illetve az első negyed év az még ezzel a 25% körüli inflációval telhet.
Hogyha így megnézzük a 2022-es évet, majd a 2023-as évet is, akkor átlagosan mekkora lehet majd az infláció 2022-ben, illetve mi várható 2023-ban?
Ugye a tavalyi évi éves átlagot az gyakorlatilag már ismerjük, hiszen az első 11 hónap adata megvan, csak a december hiányzik, az pedig nem tud akkorát változtatni, hogy az érdemben letérítse arról a pályáról, amit most gondolunk. Tehát most azt gondoljuk, hogy nagyjából 15% körül lehetett a tavalyi éves infláció. Ez lehet, hogy 14,5 lesz, lehet, hogy 15,2, de valahol 15% környékén. És az idei is hasonló lehet, akár egy kicsit magasabb is, tehát a szakértők most azt gondolják, hogy akár 16-18% is lehet az idei éves átlagos infláció. Ugye a különbség az az lehet, hogy tavaly az év első felében volt alacsonyabb az infláció, ugye az évet még valahol 8% körül kezdtük 2022-ben, és aztán 22% vagy 25% környékén fejezzük majd be. Idén pedig az év elején, illetve első felében lehet magasabb, 20% körüli, vagy 20% feletti az infláció, és aztán az év második felében lehet egy erőteljesebb csökkenés, amivel akár egy számjegyű is lehet az év végére az infláció. Ugye a kormánynak ez a nagy kitűzött és deklarált célja az idei évre, hogy az év végére egy számjegyű legyen az infláció. Ezt talán úgy lehet fogalmazni, hogy nem lehetetlen ennek az elérése, tehát nem biztos, hogy könnyű lesz, és nem biztos, hogy ez az alapforgatókönyv, de nem lehetetlen ennek az elérése.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az élelmiszer árstop mielőbbi kivezetését kéri a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, Farkas Dávid összeállítása.
Rengeteg negatív hatása van a mesterséges áraknak, mondta a szövetség főtitkára Nagy Bajer Katalin.
Tulajdonképpen most két ünnep között december 28-án látott napvilágot egy újabb módosítása az árstopos rendeletnek, miszerint szükség esetén a kereskedőknek meg kéne duplázni a készleteket, hogy a vásárlókat ezeken a hatósági árakon ki tudják szolgálni. A nagy problémát az jelenti, hogy ezek a mesterségesen tartott árak, amelyeket ugye 2021. október 15-i árakhoz lettek rögzítve, már képtelenség a mai helyzetben tartani tovább. Ahogy jeleztük korábban, május óta a kormány irányába kértük a kivezetést, felsoroltuk azokat a negatív hatásokat, amelyek várhatóak, hogyha ez a mesterséges hatósági ár nagyon hosszú távon fennmarad, az import áruk beszerzése fog megnövekedni, megnőnek a boltbezárások, tovább drágulnak az egyéb élelmiszerek, hiány is várható, és hogy sajnos nagyon komoly volumencsökkenés tapasztalható a nem hatóságjáras termékeken. Nem csökkentette az élelmiszerek inflációját, a negatív hatásokat pedig már most a bőrünkön tapasztaljuk. Ténylegesen olyan nagy áruházunk is zárt a magyar kereskedők köréből, amely mindenkinek meglepetés volt.
A főtitkár szerint itt az ideje, hogy a piaci árral szembesüljenek a fogyasztók.
Meglátásunk szerint ezekkel a készletekkel, amelyeket a kereskedelem rendelkezésre bocsátott a saját kárára, azokból a készletekből gyakorlatilag minden háztartásban lehetett készletezni ezen a kedvező áron olajat, lisztet, kristálycukrot és egyéb minden hatóságjáras terméket. Az az ár, a valós ár, a piaci ár, amellyel szembesíteni kell a fogyasztót már, mindenféleképpen nagyon gyorsan be kell, hogy következzen, még akkor is, hogyha ez most a vásárlóknak éppen nem lenne kedvező, de most ebben a januári-februári időszakban, amikor ugye nincs olyan nagy kereslet, picit csökkenhet a forgalom, de úgy gondoljuk, hogy nagyon gyorsan meg kellene lépni ezt a változást, mert az időszak, ami most kilátásban van helyezve, vagy április 30-ig ezeket tartani kell, ezeket az árakat, ott még egy komoly konfliktus, a húsvét környéki bevásárlási láz is előttünk van.
Nagy Bajer Katalin cáfolt azt, hogy a kereskedők a hatósági áras termékek értékesítésénél keletkező veszteségüket a többi termék árának erőltetett emelésével kompenzálnak.
Nagyon komoly termelői árváltozások voltak 2022. február óta, amióta is kitört a háború, illetve tavasz és nyár időszakában, amikor egy nagyon komoly aszály volt. Nyár végén, nyár dereken ránk robbant az energiaáremelés, és ez a három tényező minden termelőt áremelésre kényszerített, amit a vásárlók a kereskedőkön éreztek, és azt gondolhatják, hogy a kereskedelem minden terhét, amit a hatósági ár okozott, próbált más termékeken behozni. De nem ez van a háttérben, hanem az, hogy nagyon-nagyon jelentős termelői áremelkedések voltak az elmúlt 12 hónapban.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára Vámos György azt jelezte az Inforádiónak, hogy a hét közepe körül tehetik közzé álláspontjukat az ügyben.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A tőzsdéket nem az ukrán-orosz háború és nem is az energiaválság, hanem az amerikai kamatemelés állította fejre, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Csaba László, közgazdász, akadémikus.
A migráció, a Covid meg a háborús válságból mit tanult a közgazdaságtan eddig? És ezt azért kérdezem, mert emlékszem, hogy 2015-ben még a migrációs válság idején mondta azt, hogy a biztonsági kockázatok meg azok ára nincs kalkulálva se máshol, se nálunk. Akkor ezt megtanultuk?
Hát valamilyen szinten igen. Ugye a Financial Times-nak volt az újévi számában egy ilyen nyelvújítás, hogy Polycrisis, ez volt a kommentárnak a címe, és ezt elmondták, hogy ezt nem ők találták ki, hanem a franciából vették át, és hogy ez azt jelenti, hogy van háromféle krízis, amiről beszélt, hogy ezek összeadódnak, és hogy ennek pontosan mi az összhatása, ezt azért nem lehet tudni, mert hogy mikor melyiknek milyen erősségű a hatása, az nem kívülről adott, hanem az helyzetnek a függvénye, és hogy most egy ilyen időszakban élünk, ahol ezek a különféle elemek összeadódnak, tegyük hozzá, hogy nem is lehet kiszámítani, mert hogy mondjuk a környezeti hatásoknak mekkora lesz a gazdasági eredménye, az nem egyértelműen kalkulálható. Vagy ugyanez a helyzet a migrációval kapcsolatban, hogy az nem feltétlenül tudható, hogy milyen a hatása, de mondhatnám ugye az orosz-ukrán háborút, amelyik az év elején sokan gondolták és írták kis komoly helyeken, hogy ez most át fogja alakítani a világ pénzpiacait és a világnak a tőzsdéit is. Most ehhez képest a világ pénzpiacai azok lényegében nem alakultak át, amennyiben átalakultak. Ugye itt az izgalmas történet az, hogy a tőzsdék nagyon gyengén muzsikáltak, de ez nem a orosz-ukrán háború miatt van, hanem a kamatemelési hullám miatt. És ugye, hogy amint a Fed, az amerikai központi bank jelentősen elkezdte emelni a kamatokat, ezért a kockázatos befektetésekből elmentek, és ez nagyon jól látható, hogy minél inkább a technológia és élenjáró részvényekről van szó, annál nagyobb a visszaesés. A Standard & Poor's, amelyik a leginkább mutatja ezt, az majdnem 30%-kal esett vissza. A Dow Jones, ami kimondotta az innovatív cégeknek, nagy cégeknek a mutató, az 20%-kal, és a hagyományos ilyen elaggott cégeket, bányászat, meg turizmus, meg ilyesmit tartalmazó Dow Jones, az csak 8%-kal. Ez egy egészen furcsa helyzet, erre így nem számított senki, hogy a kamatemelés és a tőzsde ugye így mozognak együtt, de ez csak egy példa arra, hogy valami olyasmi történt, amire nem számítottak, mondhatnám, nem számítottunk, nekem is vannak részvénybefektetéseim, és az eléggé meglepett, mert mindig azt szoktuk gondolni, magasabb kockázat, nagyobb hozamot hoz, az a nulla kamat korszakában sok éven keresztül igaz volt, most meg megfordult a történet, anélkül gondolnánk, de még egyszer nem az orosz-ukrán háború miatt, ugyanígy, ugye most ilyen 80 dollár körül van egy hordó Brent olajnak az ára, hát ez nem egy nagyon alacsony olajár, de nem is magas, hát volt 130 is. Azt kell mondani, hogy igazából nagy a bizonytalansága az áraknak a hullámzása, de azért ez egy közel a válság előtti szintnek megfelelő olajárat jelent. Most ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy ez a dolog ez fog majd felreállítani minket, tehát ugye a pénz, az olaj, és akkor a harmadikként még lehetne beszélni Kínáról, nem ezek állítottak felre, hanem a lényegét tekintve az amerikai kamatemelés.
Csaba László közgazdászt, akadémikust hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Belke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Ismét szalad az idő, majdnem fél óra a nyitás óta. Most mit csinál a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Továbbra is mérsékelt gyengülés látszik a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index most 0,3%-os mínuszban van a tegnapi záráshoz képest. A Magyar Telekom szépíti egy picit a képet, 1,2%-kal 341 forintra erősödött a távközlési részvény. Az OTP 0,35%-os mínuszban van 10.055 forinton, a Richter 8076 forintos árfolyama 0,7%-kal marad el tegnapitól, míg a MOL 2602 forintba kerül, ami 0,2%-os mínusznak felel meg.
Merre jár a forint?
A forint tovább gyengült az elmúlt percekben, most már 0,6%-os gyengülést látunk a magyar devizánál, és már 404 forint felett is járt az euró jegyzése, most éppen 403 forint 80 fillért kell adni egy euróért. A dollár 382 forintba, az angol font pedig 456 forint 50 fillérbe kerül.
Köszönöm szépen, Beke Károly, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.